Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreimet. Isten igéjét Máté evangéliumából szeretném olvasni. Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 12. verset. Máté evangéliuma 11. fejezetének 12. versében így hangzik Istennek igéje. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanáig erőszakoskodnak a mennyeknek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Idáig az ige. Jézusnak ez a kijelentése nagyon sok emberben támaszthat furcsa érzést, sőt egyfajta tiltakozást is. Első olvasatra úgy hangzik, mintha Jézus az erőszakoskodó embereket támogatná, mintha arra biztatná a követőit, hogy legyetek erőszakosak, hiszen csak akkor juthattok be a mennyeknek országába. Nehezen tudjuk a szelid és alázatos Jézussal kapcsolatban elfogadni egy ilyen hangvételű kijelentést. Idegennek érezzük Jézus szájából hangzóan ezt a kijelentést. Kétségtelen, hogy itt a földön sokféle cél érdekében lehet eredményes mód az erőszakosság, de nehéz elképzelni, hogy az Isten országának elnyerésére is ezt kellene alkalmazni a gyakorlatban. Embereket lehet erőszakosan befolyásolni arra, hogy az érdekünkben cselekedjenek. Vannak erőszakos keresztények is, akik elől sokszor az emberek már menekülnek, amikor meglátják őket. De nagyon nehéz elképzelni Istenről ezt a szándékot, hogy neki is tetszik ez. Lehetetlennek tűnik, hogy Isten hagyja magát erőszakos módon befolyásolni, hogy az erőszakos emberektől hagyná, hogy azok jussanak üdvösségre. De bármennyire furcsán hangzik is ez, mégis Jézus szájából halljuk ezt, Jézus jelentette ki az őt hallgató emberek előtt, hogy az erőszakoskodóké a mennyeknek országa. Lukács evangélista viszont már úgy jegyezte le Jézusnak ezeket a szavait utólag, hogy mindenki erőszakkal tör be oda. Vagyis az Isten országába bejutni akaró emberek egyfajta erőszakot kell, hogy alkalmazzanak. De vajon mit jelent az igének ez a különös kijelentése? Tényleg erőszakosnak kell lenni abban az értelemben, ahogy mi értjük ezt a szót a mindennapi életben? Egy kicsit messzebbről kell megközelíteni ezt a megbotránkoztató igazságot, ha meg akarjuk érteni, hogy a Szentírás különböző kijelentéseiben az ember üdvösségre jutásának két vonala fedezhető fel. Az egyik szerint az üdvösség teljesen az ember munkája, a másik szerint pedig teljesen az Isten munkája. Mindkettő mellett nagyon sok bibliai érvet lehet felsorakoztatni. Az első mellett szólnak azok a határozott felhívások, amelyek bennünket ösztönöznek cselekvésre, és ezek elég nagy számban találhatók a Szentírásban. Ilyen igei kijelentésekre gondolok, mint amikor Isten azt mondja, hogy térjetek meg! Ezt nem Isten fogja helyettünk tenni, nekünk kell megvalósítani. Vagy amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun. Itt sem ő megy be helyettünk, nekünk kell ezt megtenni. Vagy amikor azt mondja Mózes könyvében, hogy szenteljétek meg magatokat. Vagy Pál azt mondja, hogy légy hű, mint haláli. Ezek mind-mind olyan kijelentések, amin keresztül Isten bennünket szólít fel cselekvésre, és ezekből azt érthetjük meg, hogy ezek nélkül, a cselekvések nélkül nem mehetünk az Isten országába. A másik vonal szerint viszont az üdvösség teljesen az Isten munkája. És ennek is megvan a maga bibliai háttere. Azt mondja Pál a Filippi beliekhez írott levelében, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. A másik helyen azt mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek az akarást is, a cselekvést is, az ő jó kedve szerint. Sőt, Pál még hozzáteszi, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. A Bibliát tanulmányozva tehát nem lehet letagadni ennek a két vonalnak a létezését, az egymással való látszólagos ellentétét, szembeállását. Első olvasatra, mintha az embernek kellene munkálni teljesen egyedül az üdvösségét, és mintha az Istennek semmi része nem volna benne, a másik szerint pedig fordítva, mintha az üdvösség csak az Isten munkája lenne, és az embernek semmi része nem volna benne. Ezt a látszólagos ellentétet nem lehet megoldani csupán úgy, hogy csak az egyiket hangsúlyozzuk, a másikat pedig kikapcsoljuk. Ha az elsőt egyoldalúan hangsúlyozza valaki, miszerint az embernek kell teljesen munkálni az üdvösséget, és az Istennek semmi része nincs benne, akkor belekerülhetünk abba a hiába való erőlködésbe, amellyel a Bábel tornyát építették az emberek, hogy a földről mennybe utat készíteni, teljesen reménytelen vállalkozás, pedig hadd tegyem hozzá megjegyzésként, hogy sokszor mi magunk, adventisták is ebbe a hibába esünk bele. Amikor a saját cselekedeteinket üdvösségszerző tényezőnek tekintjük, amikor úgy gondoljuk, hogy csak azért üdvözölök, mert én olyan tökéletes életet próbálok megvalósítani. Jézus korában a farizeusoknak volt ez a magatartása és a gondolkodás módja. Pál is, amikor visszatekint a múltjára, akkor azt mondja, én törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. És azért gondolkodott így, és azért élt így, mert azt gondolta, hogy csak akkor üdvözül, ha ő mindent megtesz, hogy tökéletesen tartsa meg az Isten törvényét. A másik fajta gondolkodás szerint, a másik vonal szerint, ha valaki azt hangsúlyozza, miszerint az üdvösség teljesen az Isten műve, és az embernek semmi része nincsen benne, akkor pedig az eleve elrendelés megváltozhatatlan tényének a rabjává válik, amiből következően az ember szinte ölbe teheti a kezét, mert úgyis az Isten végez el mindent. És nekem nem kell tenni semmit. És ezt az ellentétet találjuk meg mindenhol a Bibliában. Ezt a látszólagos ellentétet. És ezt a szót különösen szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak egy látszólagos ellentét. Ez nem tekinthető egy olyan logikai formulának a Bibliában, mint ahogy a mindennapokban próbálja az ember megoldani a megoldhatatlannak látszó kérdéseket. Ez sokkal inkább egy tapasztalati igazság. Minden embernek, aki harcol az üdvösségéért, rá kell jönni az igazság mindkét oldalának az igaz és teljesen szükséges voltára. Az üdvösség után vágyakozó embernek két alapvető tapasztalatot kell átélni. Egyrészt teljesen tehetetlenek vagyunk. Meg kell tapasztalni a mindennapokban, hogy az üdvösségünk dolgában mi mennyire rászorulunk az Istenre. Mennyire nem tudjuk mi megvalósítani. És ezért fogalmazza meg Pál apostol, hogy kegyelemből tartatunk meg hitáltal. Más helyen pedig azt mondja, hogy amikor eljut az ember erre a pontra, hogy ő nem tudja az üdvösségét biztosítani, akkor szinte kétségbe esetten kiállt fel, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. És itt lép közbe az Isten, hogy azt, amit én nem tudok megtenni, azt ő elvégzi helyettem. Másrészt viszont kétségtelenné válik, hogy felelősek vagyunk az üdvösségünkért. Nem lehet ölbetett kézzel várni az Isten üdvözítő kegyelmét. Hadd említsem meg Pálnak a Titushoz írott leveléből azt a csodálatos gondolatot, amikor azt mondja, hogy nekünk, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, arra akar tanítani, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, a világi kívánságot, éljünk mértékletesen, igazán szentül ebben a jelen való világban. Tehát tennünk kell valamit, és ezt a felelősségünket nem háríthatjuk át senkire, sem azokra, akik bűnre csábítottak, sem azokra, akikről azt gondoljuk, hogy nem figyelmeztettek, sem azokra, akik nem vezettek Istenre, de magára az Istenre sem. Ez a kettő egymással ellenkező, de egyformán alapvető érzése az embernek, ott kell legyen, ott kell húzódjon a mi hitéletünkben. Talán fogalmazhatnám úgy is, hogy az üdvösségnek ez a két vonala, úgy található meg, mint ahogy Istenben a kegyelem és az igazság. Benne tökéletesen egyesül. Mi emberek csak azt tudjuk gyakorolni, hogy vagy kegyelmet adunk, vagy igazságot szolgáltatunk. Istenben azonban csodálatosan egyesül. Egy kicsit olyan ez, mint amikor egy prizmával a napnak a fényét törjük meg, a prizma mögött már sok irányú a napsugára, fölbomlik a szivárvány minden színére, a prizma előtt viszont egyetlen sugár. És most mi, akik itt vagyunk még a prizma alatt, a bűn világában, mi még sokszor az Isten igazságát ilyen sokszínűen látjuk. És Istenben, amikor majd eljön a teljesség, benne fogjuk megtalálni a tökéletes harmóniát és az egységet. Amikor Isten azt mondja, hogy az erőszakoskodóké a mennyeknek ország, akkor arra vonalra utal, ahol az embert teszi felelőssé az üdvösségért. Azt akarja kifejezni Isten az igében, hogy ezen a vonalon nem elegendő a langyos kereszténység, hanem maximális erőkifejtésre van szükség. A keresztény életet nem lehet, engedjétek meg ezt a szót, úgy kényelmesen végig lötyögni. Sodortatva magunkat a körülményektől, az eseményektől, vagy éppen mások véleményétől. Az üdvösségről és a megszentelt életről nem gondolkodhatunk úgy, hogy hát ha sikerül, akkor jó, de ha nem, hát abba is belenyugszunk. Nem lehetséges ilyen. Isten határozott odaszánást vár el tőlünk. Azt várja, hogy akarjunk győzni, akarjunk üdvözülni, és ezért tegyünk meg mindent. A Szentírásban olvashatunk ilyen felszólítást, hogy öldököljétek meg a testi kívánságot, ami a lélek ellen vitézkedik. Máshol pedig azt olvasjuk, hogy harcold meg a hitnek harcát, és úgy nyerd el az örök életet. Mintha azt mondaná Isten igéje ezekkel a szavakkal, amit Jézus fogalmaz meg, hogy vegyél erőszakot a természeteden, a kívánságaidon, amikor más irányba akar vonni és édesgetni téged, amikor el akar szakítani Istentől, akkor erőszakot alkalmazzál magadon, az akaratodon, a természeteden. Isten erőt akar adni nekünk ehhez a küzdelemhez, hogy meg tudjuk harcolni a hitnek harcát, hogy meg tudjuk öldökölni a testi kívánságokat. És a Jóisten azt várja, hogy amit ő erőt adni akar, azt te használd. Élj vele. Építsd be az életedbe. Engedd, hogy munkálkodjon benned. És aki ennek a győzelemnek az érdekében nem hajlandó a legteljesebb erőkifejtésre, az nem jut el Krisztushoz. Nem jut el az üdvösséghez. A Jelenések könyvének 7 gyülekezeti üzenetében található, ugye a Laodíciában élőkkel szemben is, Istennek a legnagyobb panasza éppen az, hogy megelégszenek egy langyos lelki állapottal. Jól érzik magukat ebben a langyos közegben. Nem akarnak semmilyen erőfeszítést tenni a kimozdulás, a változás érdekében. Aki örök életet akar nyerni, annak félre kell tenni minden akadály, minden megkörnyékező bűnt, vagyis küzdeni kell. Ezért Isten azt várja tőled, hogy tarts őszinte önvizsgálatot. Vajon megtettél-e mindent a lelki életed érdekében? Erőszakos voltál-e? Határozottan odaszántad-e magad? Akartál-e küzdeni azért, hogy üdvösséget nyerjél? Hogy legyőzd a természetedet Istennel, összefogva. Minden ember előtt egy sereg akadály tornyosul fel, a megtérés előtt is, meg után is. Sokszor hallgattam már Istennek oda szentelt életű emberektől, amikor döntöttek az Isten mellett, hogy akkor szinte felvonult ellenük a fékevesztett természet minden indulata, sátán minden erőfeszítése, hogy elcsüggessze, megállítsa, megakadályozza a tovább lépésüket. És itt ezen a ponton kell erőszakoskodni, határozottabban küzdeni, mindent megtenni azért, hogy győzzünk és tovább menjünk. Sokszor sodor bele bennünket is az ellenség olyan helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy nagyon belefáradtunk. Úgy érezzük, hogy már nincs kedvünk tovább menni. A Szentírás emberi történetek példáit sorakoztatja fel előttünk, így volt az egyik legnagyobb próféta is, Illés, akiről az Isten rendkívül elismerően nyilatkozik, akiről az Isten úgy döntött, hogy ez az ember ne is lásson halált, őt élve ragadta el, és vitte el a mennybe, és ez az ember is eljutott olyan pontra, amikor belefáradt a küzdelembe. Amikor azt mondta, hogy feladom, és nem csinálom tovább. És Isten ezen a ponton akarja mondani nekünk azt, amit Jézus megfogalmaz az igében. Erőszakoskodjál! Győzd le azt a ellenségtől sugalt gondolatot, érzést, késztetést, ami az Istentől való elfordulásra akar serkenteni. Ézsaiás azt mondja az ő könyvében, hogy ez előfordul a legkülönbekkel is, hogy megfáradunk, meglankadunk, elerőtelenedünk, de akik az Úrban bíznak, azt is mondja a próféta, azoknak az ereje megújul. Azok szányra kelnek, mint a sas keselyű. Azok, miután megújult az erejük, futnak tovább, és már nem érzik a fáradtságot. Isten ezt a küzdelmet akarja, erre akar felszólítani bennünket, hiszen mi egy küzdő pályán vagyunk. Az ellenség állandóan résen van és ostromol bennünket, meg akar akadályozni abban, hogy mi győztesként befussunk a célba. És ezen a küzdőtéren kell erőszakot alkalmazni. A Szentírásban több olyan történet van feljegyezve, ahol ennek a jézusi kijelentésnek az alapelvét figyelhetjük meg a gyakorlatban. Gondoljatok csak arra, amikor Jézus megy Jeruzsálem felé a Jerikói úton, és egyszer csak egy vakember, a vak Bartimeus elkezd kiabálni. Názáreti Jézus! És emlékeztek talán a történetre, hogy sokan, akik az ő környezetében vannak, azt mondják Bartimeusnak, hogy ne kiabálj, ne zavard a mestert. Még a tanítványok is besegítenek, Jézus tanítványai, hogy el akarják hallgattatni Bartimeust. Bartimeus azonban minél inkább azt tapasztalja, hogy el akarják hallgattatni, annál hangosabban kiabál. Hogy szinte túl akarja kiabálni azokat, akik őt meg akarják állítani ezen az úton. No, ez is egyfajta erőszakosság. Mert Bartimeus találkozni akar Jézussal. Mert Jézusnál ő gyógyulást akar nyerni. Mert Jézusban ő megtalálta a megváltót. És ő mindenképpen oda akar jutni hozzá. És nem törődik az embereknek a véleményével, semmilyen akadálynal. Mindent félre akar hárítani, mert ő Jézus elé akar menni. Vagy gondoljatok arra a történetre, amikor a 12 éve vérfolyásos asszony dönti el, hogy ő mindenképpen meg akarja érinteni Jézusnak a ruháját. Egy olyan személy, akit az akkori törvények szerint kiközösítettek. Ez az asszony tisztátalan volt, ez az asszony nem mehetett volna be a tömegbe, ő neki el kellett volna különülni az emberektől, de ő úgy döntött, hogy ő Jézussal találkozni akar, ő meg akarja érinteni, mert ő meg akar gyógyulni. Testvérem, akarsz-e te meggyógyulni? És itt most nem fizikai vonatkozásban, mint ez az asszony, gondolom, hanem a lelki életben, hiszen a bűn egyfajta betegség, ráadásul halálos betegség. Akarunk-e a bűn betegségünkből teljesen meggyógyulni? Akarjuk-e megérinteni Jézust? Sokszor erőszakot kell alkalmazni, hogy ezt megtehessük. Vagy amikor a butaütött embernek a barátai odaviszik a beteg barátot Jézushoz, ott is egy olyan tömeg veszi körül Jézust, amin keresztül nem tudnak Jézushoz jutni. De ezek az emberek eldöntik, hogy ők mindenképpen Jézus elé akarják letenni az ő barátjaikat. És arra is képesek, hogy Jézus felett a tetőt megbontják. Hogy leereszthessék kötélen az ő barátjuknak az ágyát. Nem törődnek semmilyen akadállyal, és mindezek a példák, testvéreim, azt jelzik, hogy vannak esetek, amikor félre kell tenni előítéletet, félre kell tenni a mások véleményét, félre kell tenni sok mindent, szinte erőszakot kell alkalmazni azért, hogy végre megtalálhassam az igazi megoldást, a gyógyulást, a Jézussal való találkozást. Hiába van meg az orvosság és a beteg külön-külön, de ha nem találkoznak, ha nincs összehozva a kettő, akkor nem lesz gyógyulás. És Sátán is azon mesterkedik állandóan, hogy a bűnbe esett ember és Krisztus ne találkozhasson egymással. Ne éljenek együtt. Megengedi, hogy vallásoskodjunk, hogy kegyeskedjünk. Sokszor csak abban állja az utunkat, hogy Jézus Krisztussal személyes találkozás és élő kapcsolat jöjjön létre. Ezért mindenféle akadályt hoz. A mi világunkban az egyik legnagyobb akadály a túlhajszoltság. Amikor azt éljük meg, hogy fáradtak vagyunk. Amikor azt éljük meg, hogy nincs időnk már Jézusra. Már annyira túlfeszítettük a napot, a hetet, hogy már nem tudom a kezembe venni az igét, nem tudok elcsendesedni fölötte, nem tudok csendesen imádkozni Jézushoz, már talán el is alszok a gondolaton, mert bele vagyok fáradva az élet gondjaiban. És Jézus az egyik példázatában éppen ezt mondja el, hogy sok minden közbe tud jönni, hogy elfojtsa az igét. És amikor ezt a szót használja, hogy elfojtsa, akkor azt mondja ki, hogy az ige már növekedésnek indult a szívben, az ige magva már kikelt, már egy bizonyos növekedési szintet elért, de valami közbe jött, és ezt az ellenség munkálta, hogy elfojtsa a növekedést. És éppen ezért, testvéreim, itt is, ezen a ponton is érvényesíteni kell azt, amit Jézus megfogalmaz az igében, hogy az erőszakoskodóké a mennyeknek országa. Csak azok jutnak be, akik készek erőszakot alkalmazni. Amikor említem ezt a gondolatot, hogy az ellenségünk megengedi azt, hogy mi vallásoskodjunk, bizonyos szintű kegyes életet éljünk, csak abban állja utunkat, hogy Jézussal találkozzunk. Ezt azért teszi, mert nem akarja megengedni, hogy fejlődés következzen be az életemben. Ellen White írásában találunk egy olyan megfogalmazást, hogy a mi ellenségünk kitűzi célul, hogy Isten népét megsemmisítse, megtévessze, becsapja, valamilyen módon ott tartsa őket, ahol éppen vannak, ne engedje meg, hogy tovább lépjenek. Ha ott megállunk azon a ponton, ahol vagyunk, hiába jutottunk el odáig. Amikor egy növénynek a fejlődése megáll, akkor az szinte azt lehet mondani, a véget jelenti. Ismertem egyszer egy családot, ahol egy kisgyermeknek a növekedése 4-5 éves korában megállt. Amikor a szülők észrevették, hogy mi történt, akkor kétségbe esetten rohantak egyik orvostól a másikig, mert mindenképpen szerették volna megszüntetni ezt a kritikus okot, amiről még nem is tudták, hogy mi az, de tudták, hogy végzetes lehet, hogyha ez nem lesz kiküszöbölve. És testvéreim, vajon mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Amikor azt érzékeljük, hogy nincs fejlődés a lelki életünkben, eltelt 5 év, 10 év a hit életünkben, és még mindig ugyanott tartunk, ahol azelőtt. Ez kétségbeejtő. És itt megint alkalmazni kell, hogy erőszakot vegyünk magunktól. Valamilyen irányban, módon ki kell mozdulni abból az állapotból. Az előbb említett bibliai példák mutatják, hogy azok az emberek, legyen az a vakbartimeus, az asszony, illetve a gutaütött és a barátai, ezek az emberek igyekeztek áttörni minden akadályon, ami őket Jézustól elválasztotta. Sokszor nekünk az a bajunk, hogy cselekvés helyett csak spekulálunk. A kényelmetlen feladatok alól kibújunk, szeretjük racionalizálni az életet, mindenki arra törekszik, hogy a lelkélet területén megtanuljon bizonyos sablonokat, amit gépiesen lehet gyakorolni. Itt gondolok arra, hogy szombaton eljövünk az Isten tiszteletre. Ez lehet csupán egy gépies gyakorlat. Egy olyan gyakorlat, hadd éljek ellenvágy szavával, mint amikor az ajtót a sarkán kinyitjuk, meg becsukjuk. Mindig ugyanazt a mozdulatot teszi az ajtó, semmi változás. Kinyílik és becsukódik. Eljövünk a gyülekezetbe, meg hazamegyünk. Aztán legközelebb megint eljövünk, és megint hazamegyünk. Vagy a napot lehet, hogy úgy kezdjük, hogy imádkozunk, meg talán este, mikor lefekszünk, akkor is imádkozunk, de vajon ezzel vége is a hit életünknek? Mert ezt lehet csupán szokásból gyakorolni. Megszoktuk, talán gyerekkorunktól fogva, talán valaki belevezetett abba a gyakorlatba, hogy ezt így kell csinálni. De az Isten ennél sokkal többet vár tőlünk. A lelkünket, az egész lényünket bele kell ebbe vinni. Nekünk Jézussal kell találkozni, nem formulákat gyakorolni. És ezen a területen megint erőszakot kell alkalmazni a lelkünkön, az életünkön. Sokszor a hitélet útján egészen új, szokatlan területet kell járnunk, ezért legtöbbször megtorpanunk és nem merünk nekivágni, egy kicsit lehúz bennünket a tehetetlenségi nyomaték, de Bartimeustól azt kell megtanulni, hogy nem kezdte elemezni az ő indítékát, hogy ő Jézussal akar most találkozni. Vajon jó ez az alkalom? Nem kellene esetleg egy másik alkalommal, hiszen most nem tetszik senkinek, hogy én most Jézussal akarok találkozni. Nem gondolkodott azon, hogy vajon Jézus hajlandó lesz-e őt meggyógyítani. Nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem erőszakot vett magán, és kiáltás után mondott. Noha tudta, hogy ez sokaknak nem tetszik, de mégis tette. Az az ember, aki ezt az erőszakot nem hajlandó önmagán elkövetni, hogy ő minden áron Jézussal akar találkozni, az kimarad az Isten országából. Meg kell tanulni, legyőzni a félelem akadályát, és a mások által felállított illendőség formájának visszatartó erejét. Vannak esetek, amikor nem adhatunk arra, hogy mit mondanak mások. Bár ez nagyon sokszor igaz. Szükséges arra is figyelnünk, hogy mi a mások véleménye. De az Istennel való kapcsolatban ez nem jöhet számításba. Ezek az emberek, akikre hivatkoztam bibliai példákra, felismerték a ritka nagy alkalmat. Világosan látták azt, hogy ha most elszalasztják ezt a lehetőséget, talán soha többé nem fog megismétlődni számukra. Pál apostol azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Jézus tehát azt mondja, hogy az erőszakoskodóké a mennyeknek országa. Kész vagy-e erőszakot venni magadon annak érdekében, hogy Jézus mellett gyógyulást találj a lelki betegségedre? Kész vagy-e erőszakosan kiszakítani magadat abból a bűvkörből, amit a világ és annak a kívánsága von köréd, sátán álnok és megtévesztő csomagolásában? Kész vagy-e erőszakot venni magadon, amikor az élet gondjai és egyéb dolgok közbejönnek, és minden lelki dologgal való foglalkozáshoz csak fáradtságot érzel magadban? Kész vagy-e erőszakot venni magadon, mert tudod, hogy az életben maradáshoz ez elengedhetetlen? Kész vagy-e arra, hogy amennyiben erre szükség van, akkor még erőszak árán is be akarsz törni a mennyeknek országába? Vagyis nem elégszel meg egy langyos kereszténységgel, hanem kész vagy odaszánni magadat Istennek, élő, szent, kedves áldozatul. A Szentírásban olvassuk, tusakodjatok a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Küzdjetek azért, harcold meg a hitnek szép és nemes harcát, és nyerd el az örök életet. Jézus ezzel a gondolattal tehát ezt szerette volna mondani. Csak az erőszakoskodóké a mennyeknek az országa. Akik nem másokon, hanem magukon, az életben található akadályokon vesznek erőszakot, akik készek saját természetükön erőszakot alkalmazni, akik készek mindent megtenni azért, hogy ők Istennel találkozzanak, vele éljenek, és az üdvösségre jussanak. Testvérem, kész vagy-e te erre? Adja a jó Isten, hogy mindannyian szálljuk oda magunkat teljesen az Istennek. És semmilyen akadály ne tudjon megállítani bennünket. Minden akadályon tudjunk túllépni, hogy győzedelmeskedjünk, hogy üdvözlődjünk. Legyen az Isten kegyelme velünk ebben. Amen.